Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál, Kocsonya Zoltán. November elején 20 határon túli magyar pincészet mutatkozott be Budapesten, mai műsorunkban a rendezvény szervezőjével és egy felvidéki borásszal beszélgetünk a Kárpát-medence borairól. Tartsanak velünk!
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A határon túli magyar borokról a pincészetek bemutatkozását szervező Csiki Sándort kérdeztük, a beszélgetésben részt vett Göncöl Attila, aki a szlovákiai Muzslán irányítja saját borászatát.
A kárpát-medencei borok és a magyarországi borok különböznek egymástól, és ha igen, miben? Göncöl Attila kezdi.
Azt mondom, hogy garammente, vagy ménes, vagy délvidék szerémség között mi a különbség? Hát nagy különbségek vannak, de szőlőfajtákban, kultúrában azért mégis összeköti őket a Kárpát-medence. Tehát ezek Kárpát-medence klímáján belül vannak, a éghajlati viszonyain belül vannak, és hát ugye főleg ezeket a borvidékeket, amit említettem, itt nagyrészt magyar szőlőtermesztők, borászok dolgoznak, tehát a borkészítési kultúra is hasonló. Nyilván a különböző éghajlati viszonyok, mikroklimatikus viszonyok más-más technológiát igényelnek, esetleg más-más odafigyelést a különböző borfajtáknál, és van azért különbség fajták között, tehát északon kevésbé van mondjuk Cabernet Sauvignon, akad, de nincs akkora jelentősége, vagy északon kevésbé jelentősek a vörös borok, a kékszőlőfajták, mint mondjuk a déli vidékeken, de hát minden borvidéknek megvan a maga egyedisége, úgy gondolom. Országhatártól független ez az egész. Tehát van egyrészt egy közös pontunk, a közös Kárpát-medence, és ezen belül az egyedi borvidékek.
És akkor szó volt Neszméről, hát akkor nézzük, ugye a Duna két partja, a magyar oldalon ott van a neszmélyi borvidék, és a másik oldalon ott van egy szlovákiai borvidék. Ott vannak-e különbségek, vagy ott gyakorlatilag nulla különbségről beszélhetünk?
Vannak méghozzá nem is kicsik, hogyha a neszmélyi borvidéket veszem, alapvetően hiába van délre egy kicsit hűvösebb, mint a Duna északi oldalán fekvő garammenti borvidék, muzslai szőlőhegyek. Ez abból is fakad, hogy ott főleg a déli oldalak vannak, magasabb a napsütötte órák száma, melegebb egy kicsit az éghajlat. Tehát, hogyha például a Muzsla és környékét, garammentét veszem, akkor ezt inkább mondjuk egy somlóval tudnám összehasonlítani klimatikus viszonyait tekintve, míg Neszmélyjel, hogyha párhuzamot akarok vonni, akkor egy picit északabbra tenném azt a helyet. Tehát például Ipolynyék, ahonnan egyébként érkezik vendég majd a határon túli magyar borászok találkozójára, a Zsigmond pincészet, tehát ők egy kicsit hűvösebb klíma, olyan fajtákkal is foglalkoznak, illatosabb fajtákkal, mint mondjuk a neszmélyi borvidéken.
A kárpát-medencei borok és a magyarországi borok különböznek egymástól, és ha igen, miben? Göncöl Attila kezdi.
Ezen elgondolkodtam egy picit, hogy miért is van így, hogy ennyire keveset tud egy átlag magyarországi bor kedvelő a határon túli borvidékekről. Hát nem véletlen, hogy a 90-es években indult igazán fejlődésnek a magyar borkultúra, a fogyasztói kultúra. Alapvetően határokon belül látott csak a fogyasztó, meg a határokon belüli borvidékekkel foglalkozott a szaksajtó is. Tehát úgy gondolom, hogy most jött el nagyjából az az idő, amikor elkezdhetünk egy kicsit kifelé is nézni, tehát egy picit átlépni a határt, és nem kell rögtön Toszkánáig szaladni, vagy Bordóba, Franciaországba, Spanyolországba, hanem ismerjük meg azért a Kárpát-medencét is. Nem is kell annyit utazni, tehát viszonylag kis távolságokra egész érdekes dolgokat lehet találni. Közte történelmi borvidékeket is, amit már nem kezelünk úgy, mint történelmi borvidéket, mert nem is tudunk róla sok mindent, viszont ha egy kicsit utána olvas az ember, vagy csak ott a helyszínen egy kicsit körülnéz, végsétál a pincesorokon, azért rögtön megérzi, hogy hát hazajöttem, ugyanaz a kultúra, ugyanúgy magyarul beszélnek, és hát egyre érdekesebb borokat készítenek, akár a magyarországi borokkal összehasonlítva is, vagy pedig egyszerűen csak megtalálunk egy párhuzamot, mondjuk egy jó olasz rizlinget kóstolunk a felvidéken, vagy szerémségből, és akkor azt már rögtön el tudjuk helyezni a térképen. Nem úgy, mintha mondjuk egy teljesen ismeretlen dél-olaszországi bort kóstolnánk.
Igazából azt tapasztaljuk, hogy Minden történelmi borvidékünkről vannak olyan írásos dokumentumok, amiből kiderül, hogy ez egy komoly borvidék volt. Tehát még persze a rangsor akkor is megvolt, azt lehetett mondani, hogy talán a Küküllőmente nem számított egyenrangúnak Tokajhegy aljával, de akkor is, vagy a Szerémséggel, de akkor is, hogyha önmagában vizsgáljuk a saját maga valójában, akkor kiderül, hogy jé, hát ezen ide szállítottak bort, oda szállították, ez itta, az itta, ezek szerették, azok szerették, és általában szerették. Tehát mindenki megvan a maga a sajátos értéke, és az igazán nagyszerű az lenne, hogyha ezeken a hagyományokra alapulva ezek az értékek, a különbségek és a megtartásával ma is képesek lennének megmutatni magukat.
Még egy picit Erdélynél maradva, mik még a lényeges fajták a királylányka és a leányka mellett?
Hát majd fogunk kóstolni is ebből. Például Balla Gézánál ugye másik emblematikus fajta a kadarka, amit majd itt a kóstolósor végén meg is kóstolunk. De ugyanúgy bent vannak a világfajták is, tehát például a Kárásztelkiek egy fő emblematikus fajtája az a Pinot Noir, és ők ugye pezsgőt is készítenek, fehér Pinot Noirt, vörös Pinot Noirt, tehát ők ezt emelték ki a választékukból. Lesz egyébként ezen a rendezvényen egy mesterkurzus, még a sétáló kóstoló előtt, ahol pont ezeken a dolgokon megyünk majd végig, tehát hogy mindegyik ország részről, tehát Felvidék, Délvidék, Erdély Partiumból kiemelünk 4-5 olyan bort, ami legjellemzőbb arra a területre, és egy kicsit a történettel együtt ezeket is bemutatjuk, és elmondjuk, hogy mi miért fontos, ha megszólítjuk a érintett borászt is, aki ezt a bort elkészítette, és fog erről beszélni.
Mondjuk is meg, hogy kik lesznek egyébként a mesterkurzuson. Ugye a Felvidékről Göncöl Attila beszél nagyon érzékletesen szépen, Erdélyről Balla Géza személyesen, és Ságmeisterein Ernő pedig a délvidéki borokról és azoknak a különbségeiről, hasonlóságairól tartna mesterkurzuson előadást. És ugye ennek a szervező egyébként Göncöl Attila.
Még visszatérve itt az erdélyi borokhoz, nagyon szép választékot szokott hozni Balla Géza ezzel kapcsolatban, tehát az összes olyan fajtát, ami valaha Ménesi borvidéken, Arad-hegy alján jellemző volt, az megtalálható nála, és a többiek is úgy gondolom, hogy azokra a fajtákra fognak koncentrálni, ami legjellemzőbb, tehát például Erdélyben nagyon híres a Tramini is. És nem tudom, hogy valamelyik borász hoz-e, most ezt hirtelen nem néztem végig a listát.
Bocsánat, ugyanolyan néven használják, mint Tramini, vagy a németes nevén Traminer, vagy Gewürztraminer, tehát milyen néven futnak, vagy fut például a Tramini?
Hát a Tramini az dr. Csávasi Györgynek a írásaiban úgy jelenik meg, mint rózsaillatú Tramini, tehát ezt szokták használni az elsősorban, ugye Küküllő menti borvidékekre volt jellemző ez a fajta. De alapvetően, tehát amely ilyen kvázi világfajta vagy regionális fajta, az ugyanolyan névvel illetik, mint Magyarországon. Tehát, mint mondtam, egy kultúra vagyunk, tehát az olasz rizling is olasz rizling, és nem grasevina. De persze mondjuk a drávaszögi pincészeteknek ezt is fel kell írniuk a címkére, mert ugye ők helyi piacon dolgoznak, Horvátországban szállítanak olyan helyekre is, ahol nem beszélnek magyarul, ott grasevina ismerik az olasz rizlinget. De általában ezeknek a borászatoknak a címkéje is kétnyelvű emiatt, mivel hogy egyrészt tartoznak ők egy magyar kultúrkörbe, másrészt pedig dolgoznak egy más hivatalos államnyelvű országban.
Csiki Sándort és Göncöl Attilát hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a témáról, megtudhatják egyebek mellett azt is, mi áll a szlovák borpiac gyors fejlődésének hátterében. Tartsanak velünk a hírek után is.